Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 372. dicséretünket keressük ki. A 372. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Helyünket elfoglalva folytassuk a 372. dicséretünknek az éneklését. Énekeljük a további verseit, a második verstől a hetedik versig. Így kezdődik a második versünk. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes atya! Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint írva található János evangéliumában. János evangéliumának a 14. vers, 14. fejezetében, a 16. verstől kezdődően a 20. versig. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te hívó szavadat, köszönjük a templom nyitott ajtaját, de köszönjük a te szívednek nyitott ajtaját is. Köszönjük, hogy aki te hozzád jön, semmiképpen ki nem veted. Hogy a téged megszólító lelkek hívására úgy jössz, hogy kijelented, hogy te hívtál minket, hogy te vártál bennünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban egy különleges kapocsal kötöttél bennünket össze. Köszönjük a szent lelkednek ajándékát, akit elküldtél. Urunk, jövünk eléd, hozva az életünket, várva a hozzánk való szavadat. Várva, hogy szavaddal életet támasz, hogy bátoríts, hogy szólj. Hisszük, hogy a te beszéded élet, a te beszéded lélek. Jézus Krisztusért kérünk, tekints ránk kegyelmesen. Amen. Amikor pünkösdről van szó, nyilván el kell mondani, hogy a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe ez a nap. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, akinek a személye talán sokkal-sokkal nagyobb titok, mint az Atyáé vagy a Fiúé. Ha az Atyáról kell szólni, akkor az ember könnyen meg tudja ragadni, hogy mi az Atya munkája, hiszen látjuk az Atya munkálkodását a teremtésben, hiszük az Atya munkálkodását a gondviselésben, a teremtés fenntartásában. Sokkal könnyebben meg tudjuk ragadni, hiszen valami módon van látható vetülete az Atya munkálkodásának. És hogyha a Fiúról van szó, akkor hasonlóképpen szinte azt lehet mondani, hogy könnyebben el tudjuk mondani, hogy mi is a Fiú munkája. Hiszen azt kell mondanunk, hogy a Szentírásban a szemünk elé van lerajzolva, hogy mi minden cselekedett Jézus. És amikor arról van szó, hogy hogyan halt meg a kereszten, az is nagyon-nagyon látható, megragadható volt. És ugyanígy a feltámadásáról is, amikor hallunk, vagy a mennybe meneteléről, mindezek egy bizonyos pontig, egy bizonyos tanítványi körnek, ezek látható dolgok voltak. És amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor sokkal nehezebb beszélnünk. Mert a Szentlélek a nagy-nagy, rajtunk kívül esett valós történéseket, Istennek hatalmas cselekvéseit, azokat egyen-egyenként a hívő szívekben munkálja. A Szentlélek sokkal titkosabban, sokkal csendesebben, sokkal elrejtettebben munkálkodik, semmint olyan egyszerűen föl lehetne vázolni. A Szentlélek ha azt mondom, hogy titkos munkát folytat a hívő ember életében, akkor csak egy pillanatra hadd mondjam el, hogy azért bár a teremtés számunkra megragadható és megfogható, hiszen látjuk annak eredményét, azért a teremtés ugyanolyan titkos munkája volt az Istennek, nem volt ott senki ő vele. Hogyha Jézus Krisztus keresztjére gondolunk, bár láthatták az emberek, mi történik ott, mégis, ahogy Ézsaiás mondja, ki hitte volna el, hogy mi történik ott. Mi azt gondoltuk, hogy Istentől verettetik és kínoztatik, pedig a mi vétkeinket vitte fel. És a mi bűneinkért érte őt csalás. És így történik, hogy Jézusnak a keresztje ott van, nyilvánvaló módon, és mégis titkosan munkálkodik az Isten, mert az emberek nem értik, hogy mi történik, csak az igéből érthetünk meg. És nem véletlen mondom ezeket, mert Jézus feltámadása is ilyen, el volt rejtve, nem volt ott senki sem. És hogyha a Szentlélekről van szó, akkor azt kell mondani, hogy megint csak Isten titkos munkája ez. Csak addig, amíg a fiú értünk munkálkodott, a Szentlélek bennünk munkálkodik hívő emberekben. A Szentlélek nagyon titkos munkát folytat. És ugyanúgy, ahogy Isten minden megnyilvánulásáról az igéből tudhatunk, így igaz a Szentlélekre is. Az első, amiről szólni szeretnék, az az, hogy mi mindent mond el igényt a Szentlélekről. Első rendben azt, hogy a Szentlélek személy. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a Szentlélekről, úgy is beszélnek róla, mintha valami erőről volna szó. Valami olyan energiáról, amit az ember vesz, és onnantól kezdve erőt kap az élet dolgaihoz, erőt vesz ahhoz, hogy a bűn felett győzni tudjon, erőt vesz, hogy hadakozni tudjon a saját természete ellen. De a Szentírás így beszél a Szentlélekről, hogy a Szentlélek elvezet, a Szentlélek hall, nem önmagától szól, kijelent. Aztán mond ilyet is, hogy ismerjük jól az igét, hogy a Szentlélek közössége maradjon veletek, ez egy áldás formula. Ez azt jelenti, hogy személyes kapcsolatba lehet lépni vele. Közösségben lehet vele az ember. És az áldás lényege, hogy ez a közösség, ez maradandó legyen, ez ne szakadjon meg. A Szentlélek vezet, tanít, értelem, akarat, érzés és erő az, amit a Szentlélek személyéhez köthetünk. És valahányszor róla olvasunk, mindenkoron úgy beszél róla a Szentírás, hogy a rá vonatkozó névmások, azok személyes névmások. Aki elvezet, aki majd szól, aki nem magától szól, hanem az enyémből vesz. A Szentlélek oly módon munkálkodik hatalmasan a mi lelkünkben, való igaz erővel, hogy addig munkálkodik, amíg le nem győzi az emberi ellenállást Isten igazságával szemben. A lélek az, aki meggyőzi az ember lelkét. És hogyan nevezi őt Jézus? Azt mondja, hogy vígasztaló. A vígasztaló, amaz igazságnak lelke. Különös dolog ez, hogy Jézus vígasztalónak mondja a Szent Lelket, és nyilván, amikor ezt a szót halljuk, akkor azon dolgok jutnak eszünkbe, hogy vajon mi az, amiben az ember vígasztalásra szorul. Mitől vagyunk mi vígasztalásra szorulók? Mi is találkozunk azzal, hogy az embert meg kell, hogy vígasztalja valaki vagy valami, amikor szomorú az ember. Vígasztalásra szorulunk, amikor elveszítünk valakit, vagy elveszítünk valamit, ami számunkra kedves. Vígasztalásra szorulunk akkor, ha rossz hírt kapunk. Gondoljunk egy emberre, aki megkapja a halálos diagnózist, hogy mi munkálkodik a szervezetében. Vígasztalásra szorul az ember, ha most éppen nem tud ilyet mondani, hogy igen, én szomorú vagyok, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy most nem szorulok vigasztalásra. De valahogy az életünk során mindenképpen eljutunk oda, hogy vigasztalásra szorulunk. Mert nincs egyikünk se, aki megúszhatná azt, hogy olyan dolgok érjék, amiben vigasztra szorul. És hogyan vigasztal az ember maga? Amikor mi vigasztalunk, a legtöbb esetben talán nincs is szavunk szólni. Nem is tudjuk, hogy mit mondjunk annak, aki úgy éli meg a maga csapását, hogy egészen a lelke mélyéig, a velejéig hatol. Akit egészen összetör az a csapás, ami ért. Hogyan is szólhatnánk bármit? Ugyan mi vigasztalót tudnék én mondani? És Jóbot, amikor vigasztalják a barátai, akik viszont szólnak, akkor Jób felcsattan egy idő után, amikor már nem bírja őket hallgatni, és azt mondja, nyomorúságos vigasztalók vagytok. Igen, az ember nagyon nehezen talál szavakat. Aztán, ha szavakat talál, akkor sokszor az történik, hogy megpróbál úgy vigasztalni, hogy kisebbíti a bajt. Nagyon sokszor ez nehéz. De valami módon elmondani azt, hogy ne törődj vele, nem olyan nagy dolog ez. Valahogy lépj ezen túl, nem kell ezzel olyan nagyon foglalkozni. Igen, talán így tudunk vigasztalni, hogy valami módon kisebbíteni próbáljuk a bajt. Aztán van az a típusú vigasztalásunk, amikor az idő számlájára vigasztalunk. Az idő kontójára azt mondjuk, ó, majd az idő meggyógyítja. Ó, nem, várj csak egy picit, és majd idővel enyhülni fog a fájdalom. Majd idővel találunk rá a megoldást. Majd idővel előre halad az orvostudomány. Majd idővel mindez megoldódik. Aztán van olyan, hogy vigasztalás helyett az ember abban, amiben vigasztalásra szorul, attól elmenekül. Menekülünk a bajuk elől, és hány ember ismeri ezt, hogy keresi az enyhet adó szórakozást, a kikapcsolódást. Keressük azt, hogy valami módon aludjunk rá egyet, és akkor majd elfelejtjük a mi vigasztalásra szorultságunkat. Mégis mindannyian jól tudjuk, hogy ezek nem gyógyítanak. Az emberi vigasztalás mind-mind olyan, hogy valami módon elaltatja az ember lelkét. Valami módon el akar téríteni a valóságtól, mert annak a súlya, terhe óriási. Azt feldolgozni nem tudom, azzal szembenézni nem tudok. Ezért inkább vagy lekicsinlem, vagy eltakarom, vagy valamiféle szép mázzal lefestem, valamit próbálok vele tenni. De mind-mind ezek nem megoldásai. Az igazi vigasztalás nem ez. Szép ígéretekkel, holmi légvárakat, idilleket vázolunk fel, hogy a metsző, rideg, hideg valóságtól, a sebző és elhordozhatatlan fájdalmaktól elmeneküljünk. Jézus pedig azt mondja, én elmegyek, és jobb nektek, hogy elmegyek, mert akkor elküldöm nektek a Szent Lelket, elküldöm nektek a vigasztalót. A vigasztaló, a Szent Lélek nem így munkálkodik, ahogy az ember. Mert a vigasztalást mindig ott kezdi, hogy igazat mond. Igazat mond. Jézus így is nevezi az igazságnak ama lelke. És amikor jön a Szentlélek, akkor ott az történik, hogy az ember azzal szembesül, hogy szomorú vagyok. Én így fogalmazom meg. És a Szentlélek azt mondja, igen, te sajnálod magadat. Te szánakozol a hiányait felett, ahelyett, hogy az Úrban találnád meg a hiányaid betöltését. Szánakozol a vesztességeden, fájlalod. hajlalod azt, hogy elment a te szeretted. És a Szentlélek azt mondja, pedig az a bajod, hogy nem hiszel. Nem hiszed el az örök élet valóságát, nem hiszed igazán az Isten kegyelmét. Aztán mi sajnáljuk magunkat amiatt, mert úgy látjuk, hogy nem szeretnek bennünket. Hogy olyan rosszak körülöttünk az emberek. Talán még azt is kimondjuk, hogy elviselhetetlenek. Vagy állandóan az idegeinkre mennek azok, akikkel együtt élünk. A Szentlélek pedig azt mondja, ó ember, te a szálkát látod csak a másikban, a gerenda te benned van. Miközben azt mondod, hogy kiállhatatlan a másik, nem gondolsz arra, hogy te tényleg kiállhatatlan vagy. Hogy te vagy az utálatos, hogy te vagy a lusta, hogy te vagy az, aki önző vagy, és mindenki más csak válaszol a te önzésedre. Mi azt mondjuk, ó, az emberek nem értenek meg engem, olyan magányos vagyok. A Szentlélek pedig azt mondja, tele vagy a magad igazával, és véded, és mindeközben csak azzal sem törődsz, hogy mennyi bántást hozol másra. Mi azzal vagyunk eltelve, hogy beteg vagyok. Talán éppen halálosan beteg. A Szentlélek pedig azt mondja, nem az a te nagy bajod, hogy beteg vagy, hogy halálosan beteg, hanem az a te nagy bajod, hogy nem vagy elkészülve, hogy Isten ítélő széke előtt megjelenj. Sokkal-sokkal másabb, ahogy a Szentlélek beszél velünk. És nagyon sokszor, hogyha az ember ezt igazán meghallja, akkor azt mondja, hogy de hisz ez nem is vigasztalás. De hisz ez bánt engem. De hisz ez metsz, ez fáj. Sokkal jobban fáj, mint ami eddig fájt. Igen, a Szentlélek úgy vigasztal, hogy igazat mond. Mert csak ott lehet és úgy lehet vigasztalni, hogyha egészen mélyrehatóhat a szava. Igen, a Szentlélek nem tud másként vigasztalni, és Jézus csak így küldött vigasztalót. Hogy arról beszél, hogy mi milyenek vagyunk, megítéli ezt a világot bűntekintetében, méghozzá azért, mert szükséges, hogy vád alá helyeztessünk. Az ember nagyon-nagyon könnyen kivonja magát az Isten ítélete alól. A Szentlélek pedig meggyőz bennünket. Méghozzá azért, mert nincs más vigasztalás, csak az, hogy Jézus Krisztus értem halt meg. Értem, aki ilyen vagyok. Értem, akinek hiányos a kapcsolata az Úrral, aki önmagát sajnálja, aki telve van gerendával, telve van a maga igazával. Igen, értem halt meg Jézus. A Szentlélek azért kell, hogy igazat mondjon, azért kell, hogy vád alá vonjon, mert a felmentő szó csak a vádlottnak hangozhat el. És az igaz vigasztalás az, hogy van bűnbocsánat, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a vétkeinket magára vette. Ezért mondja Jézus, a Szentlélek az enyémből vesz. Mindig rám fog mutatni. Mindig hozzám fog vonzani. És azt is elmondja nagyon-nagyon nyilvánvaló módon, hogy a világ ezt nem fogja elfogadni. És kérdezi ma tőlünk az ige, kell-e neked ilyen vigasztalás? Kell-e neked ez a vigasztaló, akit Jézus küldött? Kell-e neked olyan, aki nem áltat? Nem altat bele a halálba, hanem ébreszt. Aki józanít, aki megengedi, hogy szembenéz azzal, aki vagy. Kell-e neked ez a vigasztaló? Ez a világ nem tudja befogadni. Nem tudja elfogadni a szavát. Nem tudja elfogadni az igaz valóságát, mert inkább többre tartja a saját igazságát. Inkább felül helyezi magát a Szentlélek kijelentésén. És mégis Jézus azt mondja, a legnagyobb ajándék, amit adhatok neked, ember, az ez. Valaki megmondja neked, hogy ki vagy. És valaki megmondja azt is, te aki vagy, azért én haltam meg. A Jézus, amikor a Szentlélekről beszél, azt is elmondja a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy azért küldi a Szent Lelket, hogy ne maradjunk árván. Így mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Aki csak Isten Szent Lelkét megnyeri, az Jézus Krisztus nyeri meg. Nem úgy, hogy testileg jelen van, mint a tanítványok mellett, hanem úgy, hogy lélekben velem van minden nap. Amikor árvaságról beszélünk, akkor nyilván ilyen gondolatok jutnak eszünkbe az árvaságról, hogy aki árva, az elhagyatott, az olyan, akinek nincsen védelme, védtelen, kiszolgáltatott. És nyilvánvaló módon mi is tudunk ilyet mondani a magunk életére nézve, hogy igen, az emberi élet kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott más embereknek, kiszolgáltatott erőknek. Meg annyiszor hallunk a természeti erőknek kiszolgáltatott emberekről, hogy mi történik. Vagy éppen kiszolgáltatott az ember a betegségeknek, a gonoszságnak. Igen, igen, mindezeknek kiszolgáltatott az ember. És mégis Jézus azt mondja, hogy az árvaság az nem a kiszolgáltatottságunkkal függ össze, hanem azt mondja, az az árva, akinek nincs Istene. Akinek nem én vagyok az Istene. Akinek nem Jézus Krisztus az Ura, az árva. És árvának fogja magát érezni mindig. Jézus azt mondja, nem hagylak titeket árván. Én nem nézem jó szemmel, ha valaki árva. Nem akarom, hogy árvának érezzétek magatokat. Nem hagylak titeket árván. Jövök. És a Szentlélek így tölteti ki a tanítványoknak a szívébe, hogy Jézus a Szentlélek által jön. Amikor Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek paraklétosz, vigasztaló, ez a kifejezés sokkal gazdagabb az eredeti nyelvben. Valójában ügyvédet jelentett. Azt jelentette, hogy a bíróságon, amikor az illetőnek fel kellett volna lépnie, akkor nem ő beszélt a maga ügyéért, hanem az ügyvéd előlépett és képviselte az ügyét. Ő volt az, aki szólt helyette. Ő volt az, aki megfogalmazta, aki elmondta az érveket, elmondta a kérést, elmondta azt, hogy milyen jogalapon kéri mindezeket. Aki védelmül volt, az ügyét védte az illetőnek. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, akkor ezzel azt mondja ki, hogy elküldöm hozzátok azt a segítő társat, azt az ügyvédet, aki felvállalja a ti ügyeteket. Nem tudom, testvérem, milyen ügyed van. Mi az, amire azt mondod, igen, ebben szükségem volna arra, hogy bár jönne valaki segítségül, bár mellém állna, bár támogatna benne. Nem hagylak titeket árvákul. Rábízhatom a dolgomat, és ő pedig felveszi az én ügyemet, és törődik velem. Ó, bár mernénk rábízni az ügyeinket az Úr Jézus Krisztusra. Mernénk oda vinni hozzá, ezzel a gondolattal, Uram, azt ígérted, hogy vigasztalom, hogy pártfogom, hogy paraklétoszom, hogy ügyvédem leszel. Mindenben. Jézus nem korlátozta be. Nem mondta azt, hogy ne haragudj, mint a mai ügyvédek, én csak ebbe az ügybe, én csak a családoddal kapcsolatban vagyok hajlandó felvállalni az ügyeidet. Én meg a munkáddal kapcsolatban. Nincs ilyen, én a bűnügyeiddel kapcsolatban. Nem korlátozza be a területét a mi ügyeinknek. Készséggel minden ügyet felvállal és elvállal, ha hozzá visszük. Jézus Krisztus Szent Lelke tanácsol bennünket Isten birodalmában. Tanácsol bennünket az ige birodalmában. Vezet az igéken keresztül. Sőt, Jézus azt mondja, hogy felfedi, megfejti nekünk az ige tartalmát. Felfedi és feltárja az igének a mélységeit, elmagyarázza azokat. Mert igazán a Szentlélek magyarázza el nekünk, hogy miről szól a Szentírás. És ez a közösség, amit Jézussal, a Szentlélek által ad, ez azt is jelenti, hogy kivétel nélkül minden hívő ember kapja a Szent Lelket. És ez a közösség a Szentlélekkel, ez bennünket is közösségre von. Egymással is közösségre von. Azért sem vagyok árva, mert Jézus maga mondja, hogy aki hisz ő benne, az már itt a földön sok-sok testvért, anyát és apát kap. Testvérekké tesz bennünket. Közösségre von önmagával, az Istennel, és családdá tesz bennünket egymással. Jézus nagyon titokzatosan szól erről, azt mondja, hogy meglátjátok, mert én élek, és ti is élni fogtok, és megtudjátok, hogy én az én atyámban vagyok, ti én bennem, én ti bennetek. Jézus valami olyan közösségről beszél, ami nem csak annyit jelent, hogy egy helyen együtt vagyunk, hanem azt mondja, én az atyában, az atya én bennem, én ti bennetek, és ti pedig bennem. Olyan titokzatos közösségről beszél, ami sokkal mélyebb, sokkal belsőbb. És aki hisz, hadd mondjam, Jézus arra biztat bennünket, hogy bátorodjunk meg, mert a vigasztalás ezt is jelenti, bátorítás. Bátorodjunk meg, Jézus bennünk él, bennünk van, bennünk munkálkodik, és mi pedig Jézusban vagyunk. Nem tudom, hogy mi az a kép, ami igazán érzékeltethetné, de az jutott eszembe, hogy kicsit hasonlatos ez, mint hogyha lenne rajtunk egy köpeny, ami látható, ami véd, ami óv, ez Jézus. Jézus ott van, körülöttünk. Ugye a 139. Zsoltár beszél erről, hogy fölém tartja a kezét, és körül zár engem, úgy véd és óv. Aztán ez a közösség, ez nagyon-nagyon összeköt, összehúz különös szálakat. A Szentlélek által ezek a szálak, ezek örökre szóló szálak, ezek elvághatatlan szálak. Egészen addig, amíg az Ószövetségben szó volt a Szentlélekről, ezt mindenki nagyon jól tudta, és az első király Saul a nagy példája ennek, hogy az Ószövetségben a Szentlélek nem volt örökké azzal, akinek az Isten adta. Visszavonható volt. És Saul, amikor eljátsza a maga királyságát, akkor elhangzik felette a visszavonhatatlan ítélet. Eljátszottad a királyságodat, és Isten megvonta a lelkét tőled. És Jézus Krisztusnak ez a szava, hogy nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok, ez örökre szóló kijelentés, mert pünkösd ilyen módon is vízválasztó. Pünkösdben az történik, hogy soha többé az Isten az ő lelkét meg nem vonja az övéitől, hanem aki csak hisz Jézusban, annak adatik a Szentlélek. És olyan különös, hogy az első apostolok ezt úgy élik meg, hogy ők már hittek Jézusban, és pünköskor kapták a Szent Lelket, azóta pedig valaki csak Jézus Krisztusban oly módon a hitét veti, hogy elmondja, hogy köszönöm, hogy te haltál, meg értem, és az én bűneimért áldoztad fel magadat. Ezáltal mind kapja a Szent Lelket. És egy különös titka van még a bennünk élő Szentléleknek, az pedig az, minél több ügyünket adjuk át az Úrnak. Minél több ügyünket bízzuk rá, annál hatalmasabban tud munkálkodni az életünk területein. De ezt nekünk kell megtenni. A lélek készen áll, a lélek ajánlja magát, ajánlja Jézus Krisztust, mint segítőtársunkat, és Mindezeket nekünk kell megtenni. Egyetlen gondolat még a végére. Jézus azt mondja, hogy másik paraklétosz, másik vigasztaló, akit küld. Miért? Hát ki az egyik, ha a Szentlélek a másik? És azt találjuk a Szentírásban, a János levelében, hogy Jézus Krisztus a mi paraklétoszunk, a mi közben járunk, aki közben jár az Atyánál. És egy különös rend bontakozik ki a hívő ember életében, méghozzá az, hogy miközben mi imádkozunk itt a Földön. Így mondja a Szentírás a Róma 8-ban, hogy a Szentlélek mi bennünk, velünk együtt imádkozik értünk, mert mi azt, amit kérnünk kellene, nem tudjuk jól kérni. És ezért velünk imádkozik a lélek, és Isten szerint jár közben érettünk. És mindeközben, hogy mi itt a Földön, és bennünk a lélek imádkozik, mindeközben fenn a mennyben, az Atyánál, Jézus az, aki közben jár. Ő a másik, aki közben jár érettünk. Olyan nagyszerű dolog ez, hogy így pártfogóink vannak. Hogy kivétel nélkül mindannyiunk élete az Atyánál úgy van számon tartva, hogy igen, személy szerint szó van rólad az Atya trónusánál. Személy szerint a te ügyedet Jézus viszi. És benned is munkálkodik a lélek, és munkálkodik, hogy higgy, munkálkodik, hogy bízz, hogy rábízd az ügyedet Istenre. Így módon munkálkodik bennünk is, azért, hogy Isten szent lelke megmutathassa számunkra azt az életet, azt az új életet, amit akkor nyerünk, amikor engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Isten tegye áldottá az ő igéjét, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, milyen jól ismersz bennünket, hogy tudod, hogy vigasztalásra szorulunk. Annyi szomorú ember van ma Magyarországon, annyi gyászban járó, annyi nyomorult, annyi olyan ember, aki nem lát reményt és kiutat. Köszönjük, Urunk, hogy arról beszélsz, hogy eljött a vigasztaló e világba. Eljött a vigasztaló ebbe az országba is, közénk is, és mégis oly sokan nem fogadják be őt. Drága Urunk, megvalljuk neked, hogy a mi életünk tele van olyan dologgal, ami nem szent. És mégis köszönjük azt, hogy feltárod ezeket. Urunk, köszönjük, hogy hittel fogadhatjuk a te szent lelkednek bizonyságtételét, hogy Jézus értünk halt meg. És köszönjük, hogy az Úr vacsorában is ezt hirdeted el, hogy előttünk vannak a jegyek, hogy Jézus megtörte a testét, és hagyta, hogy kiontsák a vérét, hogy nekünk bűnbocsánatunk lehessen. Köszönjük, édesatyánk, a te tervedet, amelyet végrehajtottál. És Urunk, kérünk a te szent lelkedért, hiszen azt mondtad, hogy kérjünk bátran. Urunk, bizonyára van közöttünk olyan, aki nehézséget lát abban, hogy higgyen, hogy bízzon te benned. Kérünk lelked munkájáért. És könyörgünk azokért is, akik már hisznek, akik az életüket a kezedbe tették, Úr Jézus, és akik az életük vezetését, uralmát egész szívvel átadták neked. Kérünk azért, Urunk, hogy szent lelked által egyre inkább hadd lehessen látható a te életed a mi életünkbe. A te lelked munkája által hadd ábrázolódjék ki a te jellemvonásod ebben a testben, amiben mi élünk. Köszönjük, hogy ezt szerezted, és köszönjük, hogy ma is újra erre emlékeztetsz. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, a 446. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak az első versét, Uram, bocsásd el népedet békével. Fennállva Isten áldását fogadjuk. Jézus Krisztus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége maradjon mindnyájatokkal. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.